befektetőző, hogy én nem vagyok nyelvész. Nem nyelvész vagyok, hanem hát tanultam valamennyit, és inkább a nyelvtudomány történetével foglalkozó filozófia, tudományfilozófiában kutató valaki vagyok, és általában a, különösen a magyar nyelvtudomány történetével elég sokat foglalkoztam. Azon kívül az egyik fő feladatomnak azt tartom, hogy a különböző tudományágakban születő fejleményeket valahogy úgy egy közös szempont szerint próbáljam nézni, és hírt vigyek innen, oda, onnan, ide, szociálpszichológusoktól a szociolingvisztikával foglalkozókhoz, filozófusoktól a történészekig és vissza. Úgyhogy most, mikor Kriszti megkért, hogy valamilyen témát hozzak, fölkért erre az előadásra, amit megtiszteltetésnek veszek, akkor eszembe jutott, hogy van itt egy olyan téma, ami egy nagyon érdekes kulcs lehet további kutatásokhoz. Most én reménykedem még mindig abban, hogy vannak olyanok az ifjak között, akik esetleg majd egyszer foglalkozni fognak ilyesmivel. Olyasmivel, amivel régen Zita foglalkozott, és hát sajnos ő 2001 legelején meghalt, és azóta az ő gyűjteménye, az anyaga, az hát feldolgozás alatt van a Nyelvtudományi Intézetben, de én nem tudom pontosan, hogy hol tartanak. És az a sejtésem, hogy nem nagyon tartanak. Na, ki Réger Zita? Ki volt Réger Zita? Én személy szerint onnan tudtam róla először, hogy a legkisebb húgát tanítottam, még a Csepeli főiskolán, tanárképző főiskolán, és ő mondta, hogy neki van egy nyelvész nővére, és egyébként, nem is tudom, 5-6-an, szóval nagyon sokan, sok gyerek volt a családban, és a legnagyobb volt Zita, aki a Nyelvtudományi Intézet, akkor már azt hiszem, a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott, minden esetre olyan nyelvi témákkal foglalkozott, mint a kétnyelvűség és a tulajdonképpen a modern nyelvészetnek azokat a részeit vizsgálta, amik a gyakorlati, nem is tudom most éppen, hogy hívják ezt tehát az élő nyelvnek a kutatásával foglalkozott, és aztán a 70-es években megismerkedett ő is, és az akkori fiatal nyelvészeknek egy csoportja, nyelvészeknek és pszichológusoknak egy csoportja, olyan elméletekkel, amelyek kifejezetten a beszéléssel foglalkoztak, tehát majd mindjárt mondom, hogy ez miért érdekes, miért fordulat, és azzal, hogy szóval megismerkedtek néhány olyan modellel, amelyik kifejezetten arra irányult, hogy mi a baj a társadalomban, miért vannak hátrányba, vagy miért kerülnek elég hamar hátrányba egyes gyerekek, vagy egyes gyerekcsoportok, milyen módon lehet ezt megközelíteni. Általában szociológiai oldalról közelítették, de a 70-es évekre megérett egy olyan érdekes fordulat, hogy ennek a nyelvi, kifejezetten a nyelvi összefüggéseit is kezdték vizsgálni, méghozzá más szempontok szerint, mint az akkor uralkodó nyelvészeti irányzatok. Mert hogy magának a nyelvnek a fogalmát máshogyan kezdték kezelni, nem először, de visszatértek egy olyan irányhoz, volt, aki tudatosan, volt, aki kevésbé tudatosan, amely már egyszer létezett, és ezt fogom most akkor röviden elmondani, hogy mi ebben a poén, de nagyon szemben állt az akkor uralkodó nagy tendenciákkal. Hát 70-es években még a porondon voltak nagyon jelentős strukturalista irányzatok, és hát a generatív grammatikának a különböző fejleményei azok abszolút sikeresen haladtak előre a maguk programja szerint. Na most ez a fajta irányzat, amit Réger Zita is aztán nagyon aktívan művelt, az nem nagyon illik ebbe bele, és akkor finoman szóltam, szerintem nagyon nem illik bele abba a fősodorba, de hát végül is ez az amerikai beszédetnográfia, vagy beszélés etnográfiai irányzata, amiről beszélek, és előtte ez az irányzat valamilyen módon kapcsolódott az angliai, hát egy olyan szociolingvisztikai iskolához, amit Basil Bernsteinnek a neve fémjelez. Nem tudom, hogy hallottak-e a profikon kívül hallottak-e Basil Bernsteinről, nem nagyon. A beszédkódok elmélete az tartozott ide. Vissza fogok ehhez térni, mert Magyarországon óriási hatása volt a 70-es évek legelején ennek a beszédkód elméletnek, és utána nagyon úgy tűnt, hogy lesöpörték már réges-régen szétszincálták, és azt mondták, hogy nincs igaza, használhatatlan, de azért a 90-es évekre ez a hullám megint érdekes módon felbukkant, és ez a bizonyos könyvecske, ez az Utak a nyelvhez, Réger Zitától, ez 90-ben jelent meg, és hát az értő közönségnél ez egyrészt nagyon régen várt, másrészt egy valódi szenzációt jelentett ez a kis könyv. Ebben gyakorlatilag a 90-es évekig minden benne van, amit a nyelvészetnek egy ilyen társas megközelítésében érdemes volt tudni, és érdemes lesz ezen a nyomon tovább indulni. Még saját magamról még hagyd mondjak, még azt elfelejtettem mondani, hogy én magyar szakos is voltam filozófia mellett, és azon belül olyan, hát valahogy nekem sikerült olyan mestereket találnom, akik nem annyira ismertek, de nagyon számomra nagyon nagy hatásúak voltak. Az egyik azt, hogy akkor időrendi sorrendben Varga Györgyi, G. Varga Györgyi ilyen néven, aki nyelvjárásokat tanított, magyar nyelvjárásokat, de valami olyan érdekes módon, amiből valahogy azt vettük észre, hogy nagyon izgalmas az, hogy hogyan is vannak ezek a nyelvjárások egymással. A magyar nyelven azért nem olyan nagyon különbözőek a dialektusok, de azért mégis, és hogy egyáltalán egy nyelvet, hogyan lehet egy nyelvről, vagy egy nyelvvel úgy megismerkedni, ahogy a nyelvhasználók általában nem szoktak. Ezt mondjuk rögtön elsőben megkaptuk, és nagyon, tehát ő volt az egyik olyan, akitől én személy szerint nagyon sokat tanultam, de azt hiszem, hogy az igazi hosszan tartó tanítványai is, és még akkor beiratkoztam egy speciális kollégiumra, amit elsősöknek nem volt ugyan javasolt, de hát nagyon érdekelt, ez Fabricius Kovács Ferenc, talán mond valamit, ő Karácsony Sándor egyik tanítványa volt, nyelvész tanítványa, és ő tartott nyelvészet társas lélektani alapon címmel egy speciális kollégiumot 70 és 71 között, és ő akkor fordította Edward Szepírnek a Nyelv című könyvét, aki hát az én számomra meghatározó jelentőségű volt Szepír maga is, és hát a Fabricius Kovács Ferenc is, sokat tanultam tőle. Csak nagyon nem tudtam beleilleszteni azokba a tananyagokba, amik általában akkor a magyar nyelvészetben voltak, és az úgynevezett általános nyelvészetben meg végképp nem tudtam. Valahogy ez úgy lebegett, de éreztem, hogy rendkívül érdekes. Az Edward Szepír könyvét azt mindenkinek, aki még nem ismeri, javaslom, hogy majd ismerkedjen meg vele, hogyha a nyelvről valamit másképpen akar tudni, mint amilyen a nyelvi elemzés. Szóval másfajta megközelítés. Lehet, hogy hoztam egy kis részletet, majd lehet, hogy ha szóba kerül, akkor idézem belőle. De minden esetre a nyelvtudomány egyik ilyen, hogy is mondjam, egy olyan van egy hírhet, úgynevezett Szepír-Whorf hipotézis, talán így hallották már, és hát ő a Szepírekből, és aztán az ő mondjuk úgy, hogy a tanítványa volt Benjamin Whorf, majd ide szeretnék visszatérni, hogy ez az én meglátásom szerint ez nem hipotézis. És a nyelvészek abban szoktak tévedni a nyelvtudományon belül, hogy ezt valamilyen módon filozófiában úgy mondják, hogy verifikálni szeretnék. Tehát ezt a hipotézist valahogy ellenőrizni, hogy most igaz vagy nem igaz, és mindenféle vizsgálatokat szoktak rá felépíteni, de nem sok sikerrel. De ennek megvan az oka, mert hogy nem erről van szó. Tehát egy pillanatra kitérek ide a Sapir-Whorf tézisre, mondjuk így, vagy Sapir-Whorf posztulátumra, hogy tudjuk, miről van szó. Ugye, ahogy jól látom, hogy azért ezt el kellene röviden mondani. Tehát arról van, ez egy Edward Sapir megfogalmazta, vagy újrafogalmazta korábbi 18-19. Századi nyelvfilozófusoknak a gondolatát, elsősorban Wilhelm von Humboldt gondolatát, hogy tulajdonképpen amikor az anyanyelvünket valamilyen módon beszéljük, akkor eléggé természetesen magától értetődően használjuk az anyanyelvünket, és nem nagyon sokat tudunk róla, egész addig, míg nem találkozunk egy másik nyelvvel, valamilyen módon szembe találkozunk, és ahhoz képest tudjuk csak észrevenni, hogy a mi nyelvünk másképpen gondolkozik. Mondjuk például a magyarban, csak magyar példát, hogyha ahhoz egy másik nyelvet kell, valamilyen másik nyelvvel kell szembesülnünk, hogy észrevegyük, hogy van olyan, hogy a hím nem megnő nem, mondjuk más nyelvekben. Mert nálunk nincs, és eszünkbe se jutna, hogy ezt meg kéne különböztetni. Vagy hogy a sötét kék és világos kék, az nálunk egy skálán ugyanaz a szín, csak más az árnyalata, és egy csomó másik nyelven pedig az különböző szín, különböző szavakkal jelölt és különböző kategóriákba sorolt színek. Tehát így értem, vagy így értik a szepírők is, hogy ahhoz, hogy a saját nyelvünket is csak úgy tudjuk igazán megérteni, megismerni, a használatán túl, hogyha egy másik fajta nyelvvel is megismerkedünk, mert hogy, és itt jön a híres tézis, hogy amikor egy másik nyelven kezdünk el, mondjuk lefordítunk valamit egy másik nyelvvel, akkor úgy szóval egy másik világba lépünk be. Nem ugyanaz a, tehát nem arról van szó, hogy van egy világ, amit különböző nyelvek ugyanazt másképp írják le, mondják, hanem jobb, ha úgy fogalmazunk, hogy úgy szólván egy másik világról van szó. És ezt úgy szokták röviden jellemezni, már az későbbi példa, hogy mondjuk van egy erdész, aki mikor jár egy erdőben, akkor nem ugyanaz az erdő úgy szólván, mint amikor mondjuk egy kocaturista, aki először lát leveleket, fákat, földet, füvet, az erdész meg pontosan tudja, hogy kocsányos tölgyet, meg nem tudom, rókanyomot, meg ilyesmit lát. Tehát úgy szólván nem ugyanabban a világban mozognak. Nincs értelme azt mondani, hogy ugyanaz, mert nem lehet megfeleltetni a tapasztalataikat. Tehát ez a bizonyos híres Sapir-Whorf tézis, hogy mikor egy másik nyelvet, másik nyelvbe belépünk, vagy másikra fordítunk valamit, akkor úgy szólván egy másik világban találjuk magunkat. És hát ez az a nyelvészeti felfogás, amit nagyon sokszor és nagyon keményen szoktak ostorozni, mert ezt hívják a nyelvi relativizmus tételének, vagy én úgy szoktam mondani, hogy a nyelvi relativitás elve ez. Mondom, ez Humboldttól, legalább Humboldttól ered, Wilhelm von Humboldttól, és aztán az ő tanítványaikon keresztül eljutott Sapirig, Boasig, Sapirig, Whorfig, és még sokat máshol, Bernsteinig, például ez a bizonyos angol Basil Bernstein, és bizony a Réger Zitának a gyakorlati munkájában, kutató munkájában is ez a tétel, ez hát legalábbis nem került cáfolásra. Tehát nem, hanem igenis ezzel a szemlélettel közeledik. Itt eddig követhető, amit mondok, akkor még egy valamit mondok, hogy mi itt a lényeg, mi az, ami itt igazán újdonság, hogy a 70-es évek elejére újból, nem először, de most nagyon hangsúlyosan előtérbe került az anyanyelv fogalma. Az anyanyelv, meg a kétnyelvűség fogalma, ami látszólag ellentmond egymásnak, de mégsem mond ellent egymásnak, mert filozófiai alapjait tekintve ez mondjuk egy született kétnyelvű gyerek, akinek mondjuk az édesapja francia, az édesanyja még mondjuk olasz, ez a nyelvészetben egészen addig nem jelentett problémát, vagy azok számára nem szokott problémát jelenteni, akik úgy gondolják, hogy van a gondolkodás, az valahogy megszületik velünk, és ahhoz képest nagyon másodlagos az, hogy a nyelvet hogyan használjuk, és mindegy, hogy milyen nyelvet, egyiket és másikat is ugyanaz a tartalmat nyelvről nyelvre át lehet vinni minden további nélkül. Tehát ez az a fajta lényegében nagyon sokáig uralkodó szemlélet a nyelvtudományban, 19. század második felétől, én most nem tudom, hogy most éppen hogy állunk, de minden esetre ez általában húzódik, hogy a nyelvet valahogy úgy képzeli ez a fajta nyelvtudomány, tehát az a fajta, amelyik azt mondja, hogy van a nyelv, mondjuk a strukturalistákra eléggé jellemző volt, hogy van a nyelv, amit vizsgálhatunk. Az emberi nyelv, antropológiailag az egy olyan jelenség, ami az emberiséghez hozzátartozik, és ebből a szempontból mindegy, hogy melyik nyelvet nézzük, ugyanazt tudják a nyelvek, illetve nem is érdekes, legfeljebb egy skálára föl lehet őket fűzni, hogy van, ami jobban kifejez valamit, van, ami kevésbé, de ez nem téma általában, és ilyen értelemben mindegy, hogy egy nyelv anyanyelve valakinek, vagy pedig tanulta további nyelvként, mit tudom, az iskolában. És a kétnyelvűség ezért nem jön be, tehát amikor valaki mind a kettőt anyanyelvként tanulta, ez eddig nem jelentett problémát, mert semmiféle, szóval nem volt érdekes. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy szimmetrikus a viszony ebben a szemléletben az embernek az összes nyelvhez. És hát sajnos én úgy vettem észre, hogy mondjuk középiskolában, ha a nyelvről beszélnek, akkor körülbelül ezt a szemléletet szoktuk kapni, hogy a nyelv az valamiféle eszköze a gondolkodásnak. Én gondolok valamit, aztán kifejezem valamilyen megfelelő nyelven, és akkor a másik az ezt a nyelvet lefordítja, megérti, azaz lefordítja a saját gondolataira. Szóval ezt a modellt szoktuk tanulni. Ehhez képest, mondom, ez a másik irányzat, amit relativizmusnak is szoktak mondani, vagy relativitásnak is, az egyik legfontosabb gondolata az, hogy nem szimmetrikus a viszonyunk a nyelvekhez, hanem van az a nyelv, amit először tanulunk, az anyanyelvünk, mondjuk így, az a lényege, hogy azt nem úgy tanuljuk, mint az összes többit, hanem amikor tanuljuk, akkor egyből a világot is ezen keresztül tanuljuk tapasztalni. Tehát nincsen hozzá külső viszonyunk, amivel kezdtem az előadást, hogy amikor magától értetődőnek, ahogy tanultuk, ahogy kell beszélni, nem kérdezzük, hogy miért, vagy ha megkérdezzük, hogy miért mondjuk azt, hogy jövök, és nem azt, hogy jönök, akkor erre az a válasz a szülőnek, hogy mert így beszélünk. Tehát ennyi a magyarázat, tehát amiben beleszületünk, az az anyanyelv, és ehhez más a viszonyunk, nincs viszonyunk, úgy is mondhatjuk, ahhoz egy közvetlen kapcsolódásunk van, míg az összes többi iskolában tanult nyelvhez már egy közvetett kapcsolódással vagyunk, ahol megtanítják, hogy az angolok így mondják azt, amit mi úgy mondunk. Tehát már a saját anyanyelvünkön keresztül szűrjük a tapasztalatokat. Ez azt hiszem elég nyilvánvaló, és de a nyelvészetben ennek nem szokott, vagy nagyon ritkán volt ennek igazi, hogy mondják magyarul, tehát hogy nem nagyon vették ezt számításba, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos aszimetria bennünk. Tehát, hogy a saját nyelvünkhöz másképp viszonyulunk, mint az összes többi nyelvhez. Ennek nem volt jelentősége. Jó, de azért mégiscsak pontosan úgy gondolták, hogy úgy kell leírni az anyanyelvet is, ahogy az összes többit, és fordítva. Na most mondtam, hogy Réger Zita a kétnyelvűséggel is foglalkozott, és mondom még egyszer, hogy a kétnyelvűség, tehát az a fajta, amikor két anyanyelve van úgy szólván a gyereknek, ez csak ebben az aszimmetrikus viszonyban merül fel kérdésként. Tehát ilyenkor lehet megkérdezni, amikor azt mondom ilyen nagyon élesen, hogy az anyanyelvébe beleszületik a gyerek, és az összes többi az már második nyelv, akkor lehet teljesen jogosan azt mondani, hogy bocs, de akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akik kétnyelvűek. Tehát, hogy két anyanyelvűek, és ilyenkor az a válasz, hogy nagyon helyes, hogy ezt föltetted ezt a kérdést, mert ez probléma, illetve egy kutatandó kérdés, és hát ez indult meg a 60-as, 70-es években, és nagyon-nagyon messzire jutottak, hát mondjuk magyar viszonylatban Pré Csabának óriási eredményei vannak ebben, és körének, és hát Zita is nagyon sokat foglalkozott ezzel. Nagyon érdekesek. Én nem mondom, én itt nem megyek tovább, mert én nem foglalkoztam ezzel, csak a jelentőségével, de mondom, ehhez a problémához se lehetett hozzáférni addig, amíg nem értettük meg azt, hogy a saját nyelv az más, mint a nyelv általában. Tehát ez egy fontos dolog, és akkor mondok egy példát, amit a Nyíri Kristóf nevű filozófus szokott emlegetni, hogy ez méghozzá nem csak a természetes nyelvekben van így, hanem az olyan mesterséges nyelvben, mint az eszperantó, megfigyeltek olyat, hogy ha a szülők, mind a két szülő eszperantóul elhatározzák, és eszperantisták, és eszperantóul beszélnek a gyerekükhöz, és több ilyen család van, akkor a gyerekek, ez a második generáció teljesen spontán elkezd új nyelvi leleményeket kifejleszteni, és vannak ilyen konkrét példák is, hogy egyszerűen másképp kezdik érteni a saját anyanyelvként, kezdik művelni és használni az eszperantó nyelvet, ami eredetileg egy mesterséges nyelv. Tehát itt a lényeg az, ami az első találkozás a nyelvvel a gyerek számára, hogy ott rengeteg minden érdekes dolog történik, és egy ilyen interaktív folyamat a nyelvhasználatba való bevezetődés, hogy úgy mondjam. És hát, tehát ez volt a 70-es évek, illetve hát a 90-es évekig a Réger Zita összegyűjtötte a magyar, egyrészt a nemzetközi eredményeket, másrészt a magyar gyűjtéseket rendezett. Most itt mindjárt mondok egy gondolatot, és aztán megpróbálom még azt mondani, hogy mi minden történt azóta, amitől ez egy újabb fordulatot vehet, vagy nem is fordulatot, mert szerintem inkább csak folytatni kell. Ami itt újdonság volt, és Réger Zitánál már szerepet játszik, ez a duál unió felfedezése. Duál unió az azt jelenti ebben a nyelvi esetben, hogy a gyerek sosincs egyedül, a baba. Mikor a baba megszületik, előtte sincs egyedül, alatta sincs egyedül, és utána sincs egyedül, még jó sokáig. Tehát már eleve egy olyan közegbe kerül bele, és a mai kutatások szerint ez már bőven a születés előtt elkezdődik, legalább a negyedik hónaptól ez. A baba hal, a baba a ritmust érzi, az anyanyelvék közegének a ritmusát, és hát aztán a beszéd tanulását azt nem egyedül végzi általában, hanem egy közösségben, és a közösségnek az alapegysége nem az egy darab egyén, hanem a minimum egy duál unió, tehát egy kettős, anya-baba, vagy gondozó-baba a lényeg. Ezt a felismerést, mármint azt, ezt eddig is tudtuk, csak nem vettük úgy, hogy ennek nagy jelentősége van. Márpedig ez a jelentősége megvan, hogy amikor a gyerek bármilyen társadalomban, bármikor, beszélni kezd, akkor azt nem egyszerűen magától kezdi, hanem benne van egy közegben, és azt a közeg nélkül nem lehet értelmezni magát a beszéd jelenséget sem, és a beszédet, mint vagy a beszélni tanulást sem. De ez miért olyan érdekes? Hát azért többek között, mert közben, tehát az 1970-es, 80-as évektől folyamatosan kezdik összeszedni azokat a szemléleti, szóval jó néhány más területen is szemléleti fordulat zajlott, és ezek egymástól teljesen függetlenül zajlottak, és arra gondoltam, hogy felolvasok a Zitának a könyvéből egy részt, amikor már lezárja a kutatást és ostorozza az akkori állapotokat, hogy még mindig hol tartunk. Föl is olvasom azt. Igen. Egészében véve elmondható, a nyelvi szocializáció folyamata a nyelvi nyelvhasználati ismeretek átadásán, illetve elsajátításán túl társadalmi viselkedést, személyiséget, világképet formáló tényező is egyben, és ezért a szocializációs folyamat szerves részének kéne tekintenünk, vagy kell tekintenünk. Sajnálatos, teszi hozzá, hogy a fejlődés lélektan néhány úttörő kutató munkásságától eltekintve mindmáig nem vett tudomást a nyelvhasználat központi szerepéről a szocializáció folyamataiban. A fejlődés lélektani szakmunkák a nyelv kérdését általában elintézetnek vélik egy a nyelv fejlődésének szentelt fejezettel. Így tehát hát ez a lényege, hogy nem ért össze a pszicholingvisztika, illetve a pszichológia, fejlődés lélektan és a szociolingvisztika. Valahogy nem értették, vagy nem jött el az ideje talán annak, hogy észrevegyék, hogy ez a kettő egymás nélkül igazán értelmezhetetlen, és nem lehet elintézni sem a fejlődés lélektan azzal a jó-rosszul felfogott nyelvfogalommal és nyelvhasználat fogalommal, amit át szoktak venni többnyire éppen vagy a legidőszerűbb, vagy legdivatosabb elméletből, de nincsen beágyazódva általában a pszichológiában a nyelvnek, tehát mindaz, amit a nyelvészek tudnak erről, és hát fordítva is igaz ez. Úgyhogy ezt mondom 90-ben felhánytól, vagy szemrehányást tett teljesen jogosan, hogy a nyelv kérdése nincs a helyén még a szociálpszichológiában sem, és amikor szocializációról beszélnek a szociológiában vagy pedagógiában, akkor ebben nincsen az őt valóban megillető szerepe vagy helye a nyelvi szocializációnak. Majd ez lesz a következő téma. Tehát folytatja, hogy így tehát a fentiek alapján talán joggal állíthatjuk, a társadalmi kulturális tudás és a nyelvi nyelvhasználati tudás elsajátítása egymással szorosan összefüggő folyamatok, a szocializáció részben a nyelvhasználati szabályok elsajátítása útján megy végbe. Az út a nyelvhez tehát, a út a világhoz is egyben. Hát ez merő, Sapir-Whorf szemlélet. Tehát az út a nyelvhez, tehát út a világhoz is egyben, elválaszthatatlan a része annak a fejlődési folyamatnak, amelynek során a kisgyermek képessé válik társadalmi környezete nyelvi és viselkedési szabályainak a megértésére, értelmezésére, majd a nyelvi és nem nyelvi magatartásában maga is meg tud felelni az őt körülvevő felnőttek elvárásainak. Tehát ez egy kérdés, hogy ma hol tartunk, ezt én nem tudom eldönteni. Gyanítom, hogy olyan nagyon-nagyon elő nem tartunk abban a szintetizálódásban, hogy a mondjuk a lélektan és a nyelvtudomány az közelebb került egymáshoz, néha egyes képviselőink keresztül, de talán vannak újdonságok. Van viszont újdonság a gyermekfelfogásban, és ezt viszont nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a sokat beszéltek a gyermekről, gyermekkorról az egész 20. században, de igazából azt a gondolatot, hogy a gyermekkor az tényleg egy önálló szakasza az életnek, és hogy azon belül nagyon érdekes az egészen kicsi gyermekkor, tehát a beszéd elsajátítás előtti időszak is érdekes, és ott is már nagyon aktív a megszülető gyermek, és hogy ebben a bizonyos duál unióban létezik a minimum egy öt gondozó személlyel, és az nem egy steril valami, hanem ott nagyon fontos interakciók zajlanak, és nyelvi jellegű interakciók is. Ez azért az utolsó, mondjuk ugye az utolsó 20 évnek szóval itt nagyon előtérbe került ez a kutatás. Részben az úgynevezett perinatális, tudomány mondjuk így kutatásokban. Perinatális az azt jelenti, hogy a születés körüli, tehát előtte, alatta, utána azt az időszakot vizsgálja, amíg két ivarsejtből aztán egy csecsemő lesz, egy olyan csecsemő, aki már önállóan akár beszél, kezd tanulni beszélni. Tehát ez egy elég hosszú időszak. Önmagában ez egy ilyen nagyon furcsa interdisziplináris tudomány, új, viszonylag olyan másfél-két évtizede, főleg pszichológusok művelik, de azért egyre inkább szociálpszichológusok is, és talán a szociolingvisták is foglalkoznak a baba nyelvvel. Tehát éppen olyanok is, olyan kognitivisták, akik a mondjuk például a Gopnik, Elizon Gopnik, vagy a Melcov, mi a másik neve? Jaj, most nem jut eszembe.
Moore. Melcov és Moore.
Igen, de hogy magának Melcovnak...
Andrew Melcov.
Ja, bocsánat, köszönöm. Szóval, hogy ők egy másik oldalról, a kognitív oldalról, de egyre inkább a baba, mondjuk így röviden, hogy a baba mint önálló létjelenséggel kezdenek foglalkozni, és itt viszont, hogyha valaki ezt elég messziről nézi, mint ahogy én, tehát nem a szakrészét, akkor azt elég hamar észre lehet venni, hogy Vygotskynak is voltak már nagyon érdekes ide vonatkozó kísérleti eredményei is, és egyik oldalról, tehát az úgynevezett belső beszéd probléma, hogy most létezik-e belső beszéd, és ha létezik, akkor az kívülről jön, vagy belülről jön kifelé. Talán aki ismeri pszichológia történetből Vygotsky nevét és Piaget nevét, és azt, hogy ők ebben vitatkoztak. Komoly vita folyt arról, hogy mi ez a belső beszéd, és hát ez a szociolingvisztikában egy elég fontos dolog lesz, és Vygotsky kísérleti úton nagyon érdekesen hozott erős érveket, mondjuk, ugye nem használom a bizonyítékszót, mert nem tudom, de erős érveket hozott arra, hogy ezek bizony kívülről, a külső beszédből sűrűsödnek össze belső beszéddé. És az, amit mi gondolkodásnak nevezünk, az legalább két nagy tendenciából áll össze. Az egyik az, amit magával hoz valóban már az állati világból az ember, egy olyan fajta tudati képességet, amit hallgatólagos képességet, és ez akkor kezd aztán igazán gondolattá válni, amikor ez egy belső beszédformát is kap, valamilyen módon összekapcsolódnak. Ez volt Vygotskynak az elmélete, és nagyon úgy néz ki, hogy ez működőképes. A kísérlet, ha van idő, akkor majd mondom, de akit érdekel a Vygotskynak a Gondolkodás és beszéd című művében, a 7. fejezetben ezt leírja, hogy hogyan lehet ezt vizsgálni, hogy mondjuk a csecsemőknek a monoton, már éppen beszélő csecsemőknek a monoton beszédje, az nem magánbeszéd, hanem nagyon is társas jelenség. És csak társas közegben, úgy néz ki, hogy csak társas közegben nyilvánul meg. De mondom, ebben most majd meglátjuk, hogy ha van idő, akkor visszatérhetünk rá. Lényeg az, hogy erős érveket lehet szerezni ebből az iskolából, amit Vygotskijék csináltak. És mondok egy másik oldalt, az pedig Donald Winnicott pszichológus, akinek talán a nevét onnan lehet ismerni, hogyha az elég jó anya, good enough mother, ezt a fogalmat, ha már valaki tanulta, vagy találkozott vele, ez Donald Winnicottnak a brit, 60-as években halt meg, brit pszichoanalitikus gyerekpszichiáter volt, és ő az, aki kifejlesztette ezt a modelljét tulajdonképpen hogy mi az anya funkciója ebben a duál unióban, amikor a baba megszületik, és azt egy potenciális tér fogalmat vezetett be, hogy a baba és mama között egy potenciális tér alakul ki, és a mamának ebben az a szerepe, hogy felnagyítsa, tükrözze a babának a megnyilvánulásait, és csatornázza természetesen, de közben ő ezzel biztosítja a baba biztonságát, az ősbizalmat megadja, és ez az a tér, amiben egyáltalán mindenféle élmény meg tud fogalmazódni a gyerek számára, és még hozzáteszi azt is, hogy a kultúrán, minden későbbi kulturális élménynek is ez a terepe, ez az eredendő potenciális tér. Potenciális ez a tér, mert azt mondja, hogy mondjuk gondoljunk arra, hogy ha mesét hallgatunk, vagy egy koncertet hallgatunk, akkor hol vagyunk? Milyen térben vagyunk? Persze, ülünk egy széken, vagy fekszünk az ágyban, mint gyerek, de igazából van egy virtuális valóság is, amiben helyet foglalunk, és ő ezt nevezi potenciális térnek. És az az érdekesség, nem tudom, tanult erről valaki valamit? Ezt tartom én nagy bajnak, hogy teljesen elszigetelt csatornákon megy az oktatás, és egyszerűen nem látunk át az egyik, mert biztos, hogy mondjuk pszichológia szakon ezt nagyon mondják. De na jó, mindegy, szóval Donald Winnicott potenciális térfogalma nagyon érdekes megerősítést kap az újabb hálózatelméleteknek a térfogalmával. Tehát a virtuális hálózat, amiben mi létezünk ma, ez pontosan azokkal az összefüggésekkel írható, vagy tulajdonságokkal írható le, mint amit Winnicott próbált leírni, amikor még kevésbé létezett ez, illetve csak egy nagyon szűk térben. De az biztos, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy biztos, hogy az a tér, ami, szóval ha nem keletkezik ez a potenciális tér, mert mondjuk elhanyagolt a gyerek, mondjuk nincsen meg ez a közvetlen biztonságot adó elég jó anya. Nem kell, hogy tökéletes legyen, elég, ha elég jó. Ha ez a kapcsolat nincsen, akkor maradandó sérülést szenved a gyereknek az érzelmi képessége arra, hogy élményeket éljen át, mondjuk kulturális élményeket. Tehát ez Winnicott koncepciója. Nagyon érdekesen föl lehet használni ebben a szociolingvisztikai közegben is. És még, hát én próbáltam összeszedni, hogy mi minden történt azóta, tehát az elmúlt mondjuk 90 óta, de akár az elmúlt 10 évben is, hogy hát a mobilizáció és a net elterjedése, de maradjunk a mobiltelefonoknál, amire azt lehet mondani, hogy az tényleg elterjedt, és azon belül amíg létezett, most már egyre kisebb a jelentősége, de felfutott az SMS, tehát mindenki tudja, mi az SMS. Az volt a lényege, hogy röviden kellett és nagyon tömören fogalmazni, azért, mert különben nagyon drága, de mindenki, a legszegényebb emberektől kezdve a legkisebb gyerekekig, akik amúgy nem szeretnek se írni, se olvasni, buzgón SMS-eztek, és tudomásom szerint igen nagy nyelvészek számára, igen nagy empirikus anyag gyűlt ebből össze. És a laikusok azok siránkoztak, hogy mi lesz így a nyelvvel, a magyar nyelvvel tönkre megy, és a nyelvészek meg azt vették észre, és mondták is, hogy dehogy, pont fordítva, olyan érdekes tulajdonságokat hozott ki, vagy hozott felszínre ez az SMS nyelvezet, ami egyszerre mutatja a szóbeliség és az írásbeliségnek a tulajdonságait, és ilyen módon a úgynevezett belső beszédhez visszacsatolhatunk ezzel, hogy minden esetre sokkal több hozzáférhető empirikus anyagunk, szövegünk van, vizsgálható, mint amit elképzelni lehetett volna valaha is. Úgyhogy ez egy nagy újdonság, és én úgy tudom, hogy dolgoznak ezen elég sokan talán, és gondolom, hogy világszerte, mert aztán az SMS az el fog múlni, úgy tűnik, mert hogy a csetelés az ingyen van. Tehát ott nincsenek ezek a nagyon szűk korlátok, hogy nagyon tömören fogalmazunk. Ebben az volt az újdonság és meglepő, hogy mindenki tud tömören fogalmazni, ha muszáj. És egészen ragyogó költői, már költői teljesítmények születnek egészen átlag tini gyerekeknél, hogy szóval mondom, ez egy olyan újdonság, ami a nyelvvel foglalkozó kutatók számára egy óriási anyagot ad. Hát ezt Zita nem tudta szerintem már megérni, de lehet, hogy neki is mondott volna újdonságokat ez, hiszen mondom, gyakorlatilag írástudatlan emberek is SMS-eznek. Mert ez meg egy külön pszichológiai, pszichológusok által vizsgált jelenség volt, hogy miért szeretünk inkább írni egymásnak, mint beszélni. Nem tudom, hogy erre kell-e valamit válaszolnom, vagy mindenkinek nyilvánvaló, hogy egy tapintatosabb forma írásban közölni valamit, mint szóban. És annyira fontos, úgy tűnik, ez a pszichológiai korlát, hogy mondom én, hogy egészen iskolázatlan emberek is nagyon szívesen, úgy tűnik, hogy kifejezetten szívesen és sokkal szívesebben írnak, mint egymásnak hivatalos és nem hivatalos ügyekben is, mint beszélnek. De ez a fajta SMS írás, ez nem egy egyszerű írás, nem olyan, mint az írás, hanem valami más tulajdonságai is vannak. Én remélem, hogy ezt majd vizsgálják az arra illetékesek. Tehát ezek azok az újdonságok, amik, ja, és még egyet mondok, a filozófiában is van egy újdonság, legalább ebben az esetben, az irányban, hogy szárba szökkent egy olyan irány, amit úgy hívnak, hogy gyermekfilozófia. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki erről. Ez egy 60-as években indult Amerikában egy mozgalom, amikor rájött egy Matthew Lipman nevű Kolumbián tanító felsőoktatási dolgozó, mikor a diák mozgalmak voltak, hogy diákok nem tudnak érvelni, és hogy nem tudják jól kifejezni az igényeiket, és hogy azon gondolkozott, hogy ezt sokkal hamarabb el kellett volna kezdeni, már az általános iskolában, de nem iskolai keretek között, mert annak nincs sok értelme, hanem ilyen beszélgető közösségeket kellene szervezni, és meg is tette, és tananyagokat is hozott hozzá. Most nem beszélek erről részletesen, a lényeg az, hogy egyfelől már mondtam, hogy a gyerekre irányította a figyelmet már sok minden, a gyerekre, mint olyanra, és ez a filozófiában is egy nagyon érdekes témát hozott be, hogy rájöttünk arra, hogy a gyermekről szinte semmit nem tudunk. Az mit jelent az, hogy gyermeki gondolkodás? Ezzel a pszichológiától nem sokat tudtunk meg, mert a pszichológusok csak problémákat tesztelnek. Tehát amikor gyermeki gondolkodást vizsgálják, akkor a magasabb rendű pszichikus funkciókig eljutottak, és az azt jelentette, hogy ad egy feladatot a gyereknek, és figyeli, hogy mit csinál. Na most a filozofálás, a gyermek filozofálása az nem ilyen tevékenység, az valami egészen más. És rájöttünk arra, hogy a filozófiáról se tudjuk, hogy milyen tudati tevékenység, mert soha senki nem foglalkozott igazán ezzel, ennek a pszichológiai részével. De ez mondom, ez egy másik fejlemény, ami még érdekesít és idevág, az, hogy ezt két irányból is lehetett figyelni. Az egyik az, hogy azt nézzük, hogy hogyan lehet tanítani a gyerekeket filozofálni. Nem úgy, hogy filozófia történetet tanítunk, hanem hogy gondolkodást, egymás meghallgatását, vitatkozását hogyan lehet, de van ennél egy mélyebb szint, amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy mit tanulhatunk mi attól a gyerekektől, azoktól a gyerekektől, akiket nem tanítottak filozofálni, hanem ők maguk és mindenki, mindannyian, 3 és 5 éves korunk között biztos, hogy megfogalmazunk, vagy megszületnek bennünk olyan gondolatok, amiről esetleg nem beszélünk, meg később el is felejtjük, meg nem is szeretik a felnőttek, tehát eléggé szankcionálják ezeket a kezdeményeket, amikor ráébredünk a világra. Tehát a gyerek ráébred, nem az én maga, csak saját magára, az alapszichológia foglalkozik általában, de amikor az én, mint olyan, ráébred a világra is. Én és a világ, mi az a világ, mi az, hogy végtelen, mi az, hogy meghal, és így tovább. És ez egy olyan dimenzió, amivel nem igazán foglalkoztak még. Mostanában született meg ez a fajta hát vizsgálódási terület, hogy úgy mondjam. És akkor ide bejön az, hogy mit is csinálunk akkor, amikor anyanyelvünket elsajátítjuk a közvetlenül a hozzátartozónktól. Hát itt zajlik, tulajdonképpen minden itt történik, ami igazán érdekes, és amihez talán mostanában kezd hozzáférésünk lenni. Tehát, mert hogy gyerekeket nem szoktak megfigyelni általában, mert ki az, aki érintkezik kisgyerekekkel, hát vagy a szülő, aki éppen el van foglalva a gondozásával, vagy a gondozó az óvodában, aki szintén el van foglalva, és a gyerekek egymással másképpen beszélnek, mint a felnőttel. Tehát van, ezt már Mérei Ferencnek van a börtönnapjai közül az egyikben, az utalás és az élménygondolkodás. Van egy kezdeménye, amit igazán nem fejezett be, és szerintem ezt is ide be lehetne csatolni, hogy ő a gondolkodás szintjén különböztetett meg szakaszokat. Tehát a racionális gondolkodás előtti, úgynevezett, tehát az iskolai gondolkodás előtti időszakból. És hogyha ezeket így össze lehet fogni, tehát hogy együttesen nézni, és például azokkal az empirikus kutatásokkal összevetni, amit Réder Zita végzett, és mindjárt most már rátérek, hogy mi is az, akkor szerintem itt nagyon érdekes újdonságokkal lehetne találkozni, valódi újdonságokkal is. Nem voltak megfigyelve, ha szabad így ilyen nem szépen kifejeznem magam, a gyermeki kommunikációnak a típusai. Nagyon keveset tudunk róla. Az írók próbálkoznak akár egy életen át, de nagyon nehéz visszaadni azokat a gondolatokat, amik nem ez a felnőtt beszéd szintjén zajlanak, hanem valahogy úgy a régi beszédmód, az a belső beszédnek a kivetülését, azt nagyon-nagyon nehéz visszaadni. Például Kornis Mihály az, aki évtizedek óta próbálkozik vele, több-kevesebb sikerrel. Tehát ő neki ez a nyelvi programja, hogy azt olyan nyelven írni, ami kifejezi az élő gondolkodást, de nem is az élőt, mert mondjuk James Joyce is ezt csinálta, hanem a gyermekkori emlékeket. De ez egy szinte hozzáférhetetlen dolog volt. No, hát van-e kérdés itt, elnézést? Nincs, akkor mondjam, akkor tovább. Tehát Réger Zita az Utak a nyelvhez című könyvében azt a kutatásait foglalta össze, hogy amit egyrészt egy elméleti kutatást, ami a szociálpszichológiának, illetve a pszicholingvisztikának az akkori gondolatai, és abból majd egy modellt előveszünk, hogyha arra még lesz idő, és a saját kutatásai ezekhez képest, ennek alapján a magyarországi cigányságnak, a cigány gyerekeknek az anyanyelvi beszéd elsajátítását vizsgálta. És ebben van rengeteg anyag, most már elaludt a kép, ott lehetett látni, ahogy cigány közösségekben járt, különböző nyelveket megtanult, és azt a kommunikációt rögzítette, nagyon évekig figyelt családokat, gyerekeket. Na most nagyon érdekes, hogy könyvben az van, hogy románi nyelven az egyik cigány nyelv olyan százezer, kb. 100 000-en beszélnek, tehát az az egynegyede a cigányság, a mi cigányságunknak. Ez volt 90-ben, amikor lezárta. Hát most azt hiszem a duplája már a cigányságnak a létszáma. És azért írtam azt, hogy itt nagyon-nagyon sokat lehetne tenni abban, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy milyen kommunikációs stratégiákkal tanulnak a különböző cigány közösségekben, akkor talán azt is megértjük, és talán arra is vizsgálatok lesznek, hogy mi magunk mondjuk különböző magyar közösségekben milyen stratégiákkal tanulunk, tanítanak bennünket, és milyen eltérések adódnak ebből, és hogyan jelentkezik ez az iskolában, ahol az iskola egyfajta mércét alkalmaz, és ahhoz kell mindenkinek alkalmazkodnia, ki jól, ki rosszul alkalmazkodik. Tehát már eredeti program is ez volt, az a bizonyos Papp Mária Plécsaba kutatás is ezt szándékozta föltárni, hogy az iskolai hátrányban milyen szerepe van azoknak a nyelvi stratégiáknak, amivel érkeznek a gyerekek arra, hogy hát ott abba beilleszkedjenek, betagozódjanak abba az iskola rendszerbe, amivel szembe találkoznak. Na most itt megint arról van szó, hogy én nem fogok tudni semmiféle megoldást mondani erre, csak ezt hangsúlyozom, hogy nagyon nagy empirikus nyelvi anyag van erről, amit igazából Zita is csak egy nagyon kis töredékét dolgozta ennek föl, de már ez is nagyon érdekes, ahogy a kommunikációban teljesen eltérő utakon tanulnak különböző kultúrák, és különböző kultúrák egymás mellett is, és rengeteg félreértés származik abból minden egyes kultúrában, amikor ezek ütköznek. Mondok egy teljesen kézenfekvő példát, nem az övé, de azt mindenki, aki valamennyire a cigány közösségeknek a nevelési szokásait ismeri, az tudja, hogy a beszólást nem tűrheti. Arra neveli egészen kicsi kortól a kislányokat másképpen, kisfiúkat másképpen, a család és a közösség az alapvető norma, hogy ezt ne tűrje. Szóval ez egy elemi, erkölcsi kötelessége megvédeni, illetve megtámadni azt, aki neki beszól. A különböző magyar hagyományokban pedig a főleg idősebb asszonyoknak, elsősorban nekik, ez arra nevelték őket, hogy kontrollálják a közösségüket. Mindenkinek szóljanak, megszólják, felszólítják, hogy köszönjön, vagy hogyha eszik, akkor megjegyzést tesznek rá, és magyar anyukák általában arra nevelik a gyerekeket, hogy ezt tűrje, fogadjon szót, köszönjön vissza, stb. De ez például egy tipikus olyan összeütközés, ami egy szocializációs összeütközés nyelvi közegben. És amíg ezt egyszerűen nem, egyik fél sem fogja föl, hogy itt miről van szó, nem várhatjuk persze, itt nem tudom, hogy kitől kell várni, de valószínűleg itt nagyon sok feladat van, de ez csak egy példa arra a millióra, amiben ütközések lehetnek. Na most én nem a cigányságról szeretnék beszélni, mert nem is, igazából nem értek hozzá. Csak erre mondom, felhívtam a figyelmet, hogy nekünk van egy óriási kincsünk, ez az összegyűjtött anyag. De hogy ez honnan indult, abból mondok egy példát még, és aztán én szerintem be is fejezem. Ez tulajdonképpen Amerikában indult ez az, amit beszélés etnográfiájának neveznek. Etnográfia, vagyis hát, vagy antropológia más néven, ez túllép mindazon, ami szociolingvisztika, túllép azon pszicholingvisztika, ez a magáról a szóbeli beszélés tanulása és a beszélés használatát úgy fogja föl, mint valami olyan jelenséget, amit egy etnográfus tud vizsgálni, az etnográfia, tehát a leírás szintjén és az összehasonlító elemzés szintjén. És ezzel kilépett abból a dimenzióból, amit a 60-as években már sokat emlegetett, vagy többször emlegetett Basil Bernstein amire rájött, abból a dimenzióból kilépett. Tehát a társadalmi beszédkódok elméletéből pusztán, de úgy lépett ki, hogy megőrizte abból azért a nagyon fontos gondolat, vagy elmeébresztő, elmemozdító koncepciót. Mi volt ez? Tehát akkor kezdjük Bernsteinnel. Basil Bernstein arra jött rá, hogyha vizsgálja, hogy miben különböznek, vagy miért kerülnek olyan nagyon hamar hátrányos helyzetbe az angliai munkás gyerekek, akkor szembe a középosztálybeli gyerekekkel, ő azt fedezte föl, legalábbis az egyik része az elméletének az, hogy más kódokban tanul beszélni, ugyanazt a nyelvet más kódokban beszéli egy munkás közösség, mint egy mondjuk egy ilyen középosztálybeli közösség. Beszédkódnak pedig azt nevezi, amikor egy mondandónkhoz megválasztjuk, hogy éppen hogy fejezzük ki azt a valamit. És most csak két legismertebb fajtáját említem, de van más, és azok nagyon érdekesek, de a két legismertebb kód, amit korlátozott kódnak nevez, és amit kidolgozott kódnak, vagy implicit és explicit kódnak, és leginkább azzal lehet mondjuk bemutatni, hogyha megkérdeznek egy gyereket, hogy meséljen el egy történetet, hogy mit lát a képen, és hogy meséli ezt el. Ha használ-e alanyokat, tudatában van, vagy hogy mondjam, megnyilvánítja azt, hogy itt a másiknak nem kell tudnia azt, amit ő tud, tehát elmondja kidolgozott módon, vagy pedig túl sok mindent a hallgatólagos tudásra támaszkodik, és azt mondja, ez itt azt látható. Az információ ugyanaz lesz, csak a kód lesz teljesen más. Vagy hogyha valaki sót kér az asztalnál, akkor csinálhatja így is, vagy azt mondja, hogy sót, a másik pedig azt mondja, kidolgozott kódban, hogy kérem szépen, hogy adja valaki ide nekem a sót. Tehát ez az explicit kód. Na és Bernstein azt mondta, hogy itt az a probléma, hogy a gyerekek már eleve kiskortól másfajta kódokban beszélnek, és sajnos az iskola az a kidolgozott kódot részesíti előnyben, és ha azt mondja, hogy vegyétek elő a törlőgumit, akkor a munkás gyerek, amíg rájön arra, hogy mit jelent az, hogy törlőgumi, addig elmarad, és már egy hátránnyal indul az osztályban. Tehát a Bernstein elsősorban szociális okokkal magyarázta a hátrány keletkezését. Nem csak azt teszem hozzá zárójelben, de most általában a kritikusai ezt hánytorgatták föl. Na most ezt vizsgálták empirikusan is, és van egy nagyon neves vizsgálata arról ír ebben a könyvben az első felében a szerző Réger Zita, hogy vettek két amerikai közösséget, kis közösséget, munkás közösség volt mind a kettőt, szociálisan gyakorlatilag ugyanaz a közösség, az egyik egy afroamerikai, ők voltak a trektoniak, és a másik pedig egy fehér protestáns közösség, eléggé vallásos közösségek, a Rhodeville-iek, és csak egy folyó választotta őket el, és mégis az iskolai teljesítményükben különbségek mutatkoztak nagyon hamar, és hozzájuk képest egy nagyobb városnak a középosztálybeli gyerekeivel végképp mind a kettő hátrányban volt. Tehát ennyiben igaz volt, hogy szociálisan meghatározott volt a hátrányuk, de ezen belül a Rhodeville-iek, tehát a protestáns gyerekek a kezdeti iskolai előnyben, szóval előnyben voltak szemben a trektoni fekete gyerekekkel. És hogy ez hogy miben nyilvánult meg, ilyeneket mondtak, hogy a tanárok, mikor próbálták ezt felderíteni, hogy a trektoniaktól nem tud megválaszolni egy egyszerű, egyenes kérdést, ezek voltak. Tehát a trektoni gyerekek sosem mondanak el rendesen egy történetet, ha lenne is esetleg egy szemernyi igazság abban, amit mondanak, elvész, mire a történet végére érnek. Ha ezt a képzelőerőt jóra használnák, meg rendetlenek és kiszámíthatatlanok a feladat végzésben, nem maradnak meg a témánál, az osztályfoglalkozáson nem várnak a sorukra, a beszédben félbeszakítják el a társaikat, az osztályfoglalkoztatás vagy foglalkozás témáját az adott feladat helyett mindig valami mással kapcsolják össze. Tehát ez volt a trektoni gyerekekről, a rottbillyekről meg azt mondták, hogy nincs képzelő erejük, a kérdésekre mindig szűkre szabottan válaszolgatnak, világos és egyenes utasításokra van szükségük, kevéssé képesek arra, hogy bármit értelmezzenek, vagy bármiben többet teljesítsenek a minimális követelményeknél. Egyszerű kérdésekre minimális válaszokat adnak, kevés képzelő erővel, tartalmi kibővítés nélkül. Segítségre szorulnak abban, hogy túl tudjanak menni a csupasz lényegen, az olvasó történetet vagy társadalmi ismereti anyag elmondásában. Kevés képzelőről erőt mutatnak, bátorítani kell, hogy túlmenjen az alapfeladatokon, figyelmes és készséges az osztályban, a beszédben megvárja a sorát. Tehát azt hiszem, ez két jól körülírható társulat. Meg kell mondanom, hogy én egyszer föltettem a kérdést a hallgatóimnak, elsősök voltak, azt hiszem, hogy mit gondolnak, kik voltak ezek közül azok, akik a fehér protestánsok, mert már elvesztették a fonalat, és rávágták, hogy a kreatív izgága a zsákból, és illedelmesen rávágták, hogy úgy mondjam, és abszolút nem érezték azt, hogy esetleg talán ismerősebb nekik a másik fajta, aki felszólítják, válaszol, illedelmesen, készségesen, de kezdeményező erő az kevés benne. Na most ennek az előzménye az, hogy azt vizsgálták, hogy hogyan tanulnak beszélni ezek a gyerekek, és hát ott nagyon nagy az eltérő stratégia. Most azt én nem fogom egészen mondani, hogy nagyon hosszú, de a rottbilli, tehát a protestáns gyerekeket az úgynevezett gyerekközpontú beszédelsajátítással, amit mi is ismerünk, azzal szokták tanítani, felhívják a figyelmet, helyette kérdéseket tesznek föl, és belenő abba, hogyha az anya észreveszi, hogy néz valamit, látod, kacsa? És akkor ő ismételgeti. De most ez nem értékítélet, ezt távol álljon a kutatóktól is, meg tőlünk, mi is itt tanultunk. Ez az egyik típusa az anyanyelv elsajátításnak, amikor a szülő meg a közösség ráhangolódik a gyerekre és tanítja. A másik típus, és abban itt a trektoni gyerekek is így tanultak, és még sokan másutt a Földön, hogy nem tanítják őket beszélni, hanem bevetik. Testileg babusgatják, egész szoros kontaktusban vannak egészen sokáig, de beszélni direktben nem tanítják, hanem nekik maguknak kell valahogy elkapkodni a szavakat, és meg összeállítani, vagy a mondatokat, inkább úgy mondom, bocsánat. Szóval ők is megtanulnak ugyanannyi idő alatt beszélni, mint a másikak. Egészen más tapasztalataik lesznek a világból. Másképpen dolgozzák ki a saját magukat, a saját tudatukat. És hát az iskola az mondjuk ebben az esetben mind a kettőn csak egy darabig jut el, de ezek a kreatív trektoni gyerekek, akik megszokták azt, hogy nekik maguknak kell elkapkodni a szavakat, és aztán a közösség inkább arra tanítja meg, hogy kell aztán faxnizni, mondjuk nagyon hamar a nemi szerepeket kiosztja, de olyan stratégiákat, amiket a mondjuk ez a rottbilli másik közösség sokkal hamarabb eltanul, például azt, hogy kivel hogy kell beszélni, és hogy nem szabad, és mikor kell megszólalni, és mikor nem, ezt más ütemben tanulják, és egészen más felkészüléssel. Na és hát aztán az iskolában ennek elég kellemetlen eredményei vannak. Nem tudom, hogy ez most csak egy kis ízelítő volt, de talán ezzel felhívtam a figyelmet, hogy érdemes megnézni tüzetesebben. És mi lett ebből? Az még érdekes, mert ezt viszont, és ezt hozta be az Ita, hogy mi ebből a kiút? Az, hogy ilyen játékokat dolgoztak arra ki, hogy szociálpszichológusok, hogy etnográfusokká képzik ki az osztály gyerekeit. akár a vegyes osztályban is, mindenkit egy éven keresztül tanítanak mindenféle módon, hogy most mi ötödikben mondjuk, hogy mi most etnográfusok vagyunk, és lesz külön feladatok, mindenki a családjában próbáljon meg beszerezni válaszokat különböző kérdésekre, és akkor különböző módon a gyerekek maguktól rájönnek arra, tapasztalják, hogy bizony azokat a kérdéseket mondjuk, amiket ők az iskolában megtanulnak, hogy ebből lehet információkat nyerni, tehát hogy van értelme bizonyos kérdéseket feltenni, ezt nem tudják mindig érvényesíteni otthon, mert a Frank bácsi az nem tud válaszolni. És akkor így egy ilyen közeledés és kommunikációs közeledések sorában dolgozódnak ki valahogy az, szóval, hogy mondjam, az iskolai hátrányukat is úgy tudják ledolgozni, hogy közben nem törnek össze, hogy úgy mondjam. Tehát úgy néz ki, hogy ezek a kísérletek, ezek a, mint egy tolmácsképzés, hogy úgy mondjam, tehát hidat tudtak alkotni ezekben a közösségekben, a nagyon eltérő közösségek között is. Tehát ezt írja itt, erről ír a Zita, és teljesen nyilvánvaló, hogy oda szeretett volna kiukadni, hogy hát ezt mi is meg tudnánk tenni. Tehát, hogy a pedagógiában, vagy még előtte, először tanulmányozni kéne, hogy milyen stratégiákkal tanulnak mondjuk a cigány gyerekek beszélni, gondolkozni, tapasztalni. Abból azért leszűrhetjük, hogy mi, és azon belül is esetleg árnyalni lehet, de a mi közösségeinkben hogyan tanulunk, ami nekünk természetes, de talán meg lehet tanulni, az nem feltétlenül mindig, de mindenki számára természetes, tehát egy nagyon önismeretünk ezen keresztül, és utána ki lehet dolgozni akár ezt az etnográfiai megközelítést, tehát amit úgy hív ő, hogy a beszélés etnográfiája, ami se nem szociológiai megoldás, se nem adminisztratív, se semmi, se nem naturalista, hogy úgy mondjam, tehát nem egy biológiai megoldás ez, hanem a kommunikációnak azt a csodáját lehet itt kidolgozni és alkalmazni, ami az összetanulást jelenti, tehát hogy egymással közösen valami újat kihozni. Mert azok a gyerekek, akik megtanulnak már tolmácsolni a saját közösségük és egy közös valami között, azok már nem lesznek teljesen olyanok, mint a saját közösségük, valami új megjelenik. Talán úgy, ahogy az eszperantó gyerekeknél, de ennél sokkal jobb példa ez. Tehát én még egyszer összefoglalásként azt mondom, hogy egészen nyilvánvaló, hogy ez az út, ha egyáltalán keresünk utat, és hogy ezt viszont tudományosan még fel kéne dolgozni. Tehát ez nem egy kicsi munka, de nagyon komoly alapjai lehetnének annak, hogy valahogy ebből a csapdából kikeveredjünk. És nem, nekem az szokott lenni a személy szerint a legtöbbször a problémám, és ezért is jutott eszembe, hogy erről kéne beszélni, hogy mondjuk itt van ez a nagyon súlyos társadalmi helyzet, ami mindenféle a szegénység, amivel nem tudunk mit kezdeni, de lehet, hogy ha legalább annyit megértenénk, hogy a cigány közösségek, a különböző cigány közösségekről megtanulnánk, hogy nem az a feladat, hogy ők olyanok legyenek, mint amilyeneknek mi elvárjuk, hanem először is megnéznénk, hogy milyenek, fölismernénk azt, hogy az is társadalom, és másodszor megismernénk, hogy ennek a tükrében, hogy ezzel szemben nálunk milyen normák azok, amiben beletanulunk, nem biztos, hogy egyedüli létező és egyedüli ideális normák ezek. Mondom, ez a Köszönj szépen a néninek című csak egy példa erre, hogy erre neveljük a gyerekeket. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem, de meg kéne nézni ezt a dimenziót, és akkor abból valami közöset, és annak viszont tényleg ez a gyerekkori közeg az a lehetőség, ahol ezen óvodákban vagy valahol máshogy, de az lenne a közege. Tehát én tudományosan mindenképpen így látom, hogy ez az egyetlen lehetséges út.